Na, kezdjük ön.
Sziasztok!
Ennyi, elkezdtük. Mindenkinek péntek van, na. Szóval sziasztok, ez itt az 55. podcast, ami nagyon szép kerekszám, vagy izé. Itt van Bence.
Hello.
Benny.
Aloha.
Fanni.
Sziasztok.
És most Alex nincs itt, mert egy, nem tudom, sátrat őriz. Mint minden rendes magyar szitja honfitársunk.
Te azt gyurtának hívják, nem sátorba, kérlek. Kérlek.
Hát a Dugonyis téren nehezen állítanak fel a gyurtát, meg nem gyakran, de erről nem mi tehetünk. A mára hozott évforduló, az félig meddig azért kapcsolódik a témához, ami most a rossz könyvek, a gonosz könyvek és a könyvégetés lesz, úgy átmentünk Darkba, így az atomháborúval együtt, múlt hétről.
Ez van.
Ugyanis szeptember 24-én, amikor kikerül ez a podcast, péntek lesz, és ezen a napon, szeptember 24-én 1789-ben írja alá azt a törvényt George Washington, Amerika Egyesült Államok első elnöke, ami létrehozza a legfelsőbb bíróságot, aminek ugye van egy-két érdekes és tetszes és megkérdőjelezhető döntése bizonyos esetekben. Főleg az utóbbi, nem tudom, a polgári mozgalom előtti időkben. Azért ott voltak egy-két olyan manőverük. Na de akkor, Bence, most neked passzolnám át így a vezetés lehetőségét. Beszélgessünk a gonosz könyvekről.
Na most, hát egy picit ugye előreugrok így a cheat sheetben. Ugye ott van a Yale Egyetemnek a közleménye. Azt remélem megnéztétek.
Berakom majd leírásba egyébként, hogy meg lehessen nézni.
Egyébként annyit akar ez a kis cucc, hogy mindjárt én is megnyitom és felolvasom, hogy milyen csodát találtak ki a Yale Egyetemen, hogy ugye ez a potenciálisan veszélyes tartalomra való figyelmeztetés az oldal alján, hogy olyan könyvek, vagy olyan információ van az egyetemi könyvtárban, ami egyesek számára sértő lehet, olyan képek, vagy szövegek, vagy de olyasmi, amit így a, hát ez a ma elharapódzott PC kultúra, ez megkérdőjelezhetőnek talál. És ugyebár ők azt írják, hogy ezt kontextualizálják, ami azt jelenteni, hogy nem eltüntetik, csak nem tudom, ilyen kísérő szöveget írnak hozzá. Hogy
ilyen mild cenzúra, ha úgy vesszük.
Tehát az, hogy nem tudom, ebben az 1948-as regényben azért van negró, mert akkor ez volt a divat slang szó, meg ilyenek. Tehát itt most én erre tudok gondolni, legalábbis ebben reménykedem, hogyha már mindenképpen hozzányúlnak ezekhez a dolgokhoz. Na de, akkor megkérdezném tőletek is, hogy mégis mi a fene ez a PC kultúra?
Most vicces lennék, azt mondanám, hogy asztali számítógép.
Én már kérdésednék, hogy ez a politikai korrektség ez így mikor indult, mert már a rémületes család a 80-as évek végén poénkodik ugye vele, hogy nem hát lesz ez így jó, ha ugye a... ha valaki nézi Al Bundy sztoriait, akkor ugye nem egy ilyen poénnal lehet találkozni, a 90-as évek elejéről már végképp rengeteg ilyen kerül elő.
És tudod, mi a legszomorúbb? Hogy a 70-es, 80-as években kezdődik el ez a political correctness dolog, ugyanúgy a baloldal használja, viszont ironikusan. Tehát ez egy abszolút ilyen önkritikus szatíra volt, hogy ők politikai korrektek. Most meg ugye teljesen átment a másik irányba, hogy ilyen culture war, meg hasonló.
Igen, mondjuk ugye a politikai korrektség alapvetően nem feltétlenül hülyeség, tehát hogy nyilván az, hogy szándékosan ne legyünk sértőek mások számára, ez valahol egy jogos elvárás volt, tehát hogy szándékosan nem sértegetünk senkit. Csak úgy, mert miért ne. Csak nyilván ugye az napjainkra átesett kicsit a ló túlsó oldalára.
Igen, mert ugye az, hogy másokat csak úgy nem sértünk meg, azt szerintem nem kellene a politikai irányvonalhoz kötni. Azt tudtam már egy basic emberi tulajdonság, hogy nem szólunk be másnak, hogyha nincs értelme vagy indoka. Vagy nem sértegetünk másokat, csak azért, hogy nekünk jobb legyen. Jó, nyilván mindig volt, aki csinált ilyet, de hogy ebből egy konkrét politikai irányvonalat építünk, az nekem valahol kicsit erős.
Igen, szerintem az érdekes egyébként, hogy ez mennyire politikai irányvonal, és mennyire inkább egy ilyen alulról szerveződő, kisebbség által, nem tudom, előröltetett szóhasználat, vagy szólásmód, vagy megfogalmazásmód, vagy nem tudom,
hát, mire. Hát, szerintem azt is érdekes lenne megnézni, hogy mi az az időpont, amikor elcsap a ló túloldalára, hogy eleinte ez ilyen nemes eszmének indul, és hogy most már nagyon semmit nem mondhatsz, mert hogy akkor beszóltál, és értegeted a másikat.
Erre az a válasz, hogy az 1990-es évek vége, így 2000-es évek eleje.
Hát amikor ugye rémdesen, mert elkezdődik
a poénkodni. A mozgalom elindul.
Igen.
Tehát akkor mondták azt, hogy a konzervatívok ugye megpróbálták ezt a politikai korrektséget arra felhasználni, hogy az egyébként létező faji alapú megkülönböztetésről tereljék a figyelmet. Mert nyilván azt azért nem mondhatjuk, hogy Amerikában nincsen rasszizmus, mert eddig is volt, meg ezután is lesz.
Meg a világ minden országában van, volt és lesz rasszizmus, ez most...
Igen, ez így van.
Ha tetszik, ha nem.
Igen, és valahogy ezek az emberek úgy érzik, hogy ezen erőszakkal kell változtatni. Mármint nagyon durva nyomulással, holott annak pont az ellenkezője szokott beigazolódni. Mert ugye minél erősebben kényszerítesz valakit valamire, annál kevésbé lesz erre hajlandó.
Meg minden szélsőség hozza magával maga szélsőségét, az új baloldal, mert ugye megjelent az új jobb oldal.
Hát és tudom, amikor magában... Hát, hogy mondom meg, amikor azért a karikatúra-szerű vicceket és paródiát és bármit is már megszólják, hogy kvázi már görbetükröt se tarthatsz a világ elé, mert hogy te nem vagy PC, és hogy ezt bántásból csinálod, akkor szerintem azért az már...
Tegnap láttam egyébként egy Mario sketchet a BBC-ről, azt elfelejtettem nektek elküldeni, de ha megtalálom, berakom linkbe, meg elküldöm nektek is, ahol pont ez volt a lényege, hogy nem mondhatod ki azt, hogy black. Ha ott van egy fekete. És a vége a sketchnek az, hogy bombát próbál hatást legyen a fekete csávó, és próbálja neki mondani, hogy vágd el a fekete drótot. És ez azt, amelyik színes, azt, amelyik nem fehér, azt, amelyik nem a kék, és csávó, ez a mi van ember? És csak a végén az, hogy igazából mondjuk, hogy azt vágja el, amelyik colored, ugye, meg colored people, ugye ez a... politikai korrekt megnevezés, és akkor ilyen nagyon lesújtó pillantás a fekete csávó, hogy kinéz oldalra a kamerába, és elvágja a fekete drótot. Hogy ez ilyen... De van benne egy csomó éppen, hogy a nem meri azt mondani a bárba a csávó a feketének, hogy a menü a blackboardról, ugye a fekete krétás tábláról lehet leolvasni. Mert hogy black. És
hiszen most ez... melyik cég volt az, akit bepereltek, hogy miért van a... Vagy nem a zsírkréta gyártót, hogy a spanyoloknál ugye a fekete az
igen, a... Igen, a krajolával volt probléma.
És hogy valaki írt, hogy de hogy miért ilyen rasszista meg és hogy el kellett magyarázni az illetőnek, hogy hát spanyol nyelven a fekete az nigró.
Igen, aki lemaradt volna a sztoriról, az Egyesült Államokban a krajolán úgy jelennek meg a színek, hogy négy nyelven vannak fölírva. Angolul, németül, spanyolul, meg franciául. Ugye a négy legelterjedtebb nyugati nyelvről beszélünk. Pont azért, mert ugye nagy számú spanyol alakú kisebbsége, stb. Mert ugye felteszem, ugyanazt a krétát küldik Mexikóba is, meg mindenfele a világba. És így a legegyszerűbb, és ezzel ment a feketén a negró szó szerepel. Ugye volt ebből 50 Cent vagy Jay-Z volt, aki kiakadt az interneten, hogy ugye a negró cukorka. Igaz neki, amikor elmagyaráztak, hogy ez egy tradicionális olasz édesség, akkor utána visszakozott és mondta, hogy ő kér elnézést.
Hát ez a ritkább eset egyébként, amikor azt mondják, hogy bocs.
Igen, hogy nyilván ez a tudatlanságban jött, amikor felvilágosították, hogy ez egy tradicionális cukorka, és ugye kéményseprő van rajta, nem fekete munkás, meg a negro az ugye feketét jelent az olaszba is, akkor így rögtön mondta, hogy jó, akkor nem szólt, és ő kér elnézést a
Én már amúgy várom, amikor a feketék beperlik az olasz, a spanyol, nem tudom, hogy portugálul, hogy van, de gondolom...
Tuti ugyanúgy, ne olatin nyert, tehát ez...
Hogy izé nevezzék át a fekete színt.
Colored.
Hát nem,
meg
találjanak
a szerbeket is ugye a fekete hegy miatt.
Itt van olyan?
Igen, még volt is belőle egy ilyen, hát természetesen TikTok videó, mert mi más, ahol egy ilyen abszolút tanulatlan, de mégis egyetemista csajszi erről panaszkodik, hogy mi az, hogy Szlovákiában van olyan, hogy fekete hegy, hát ez rasszista, hát ez nem lehet. Tehát így nem is értettem, hogy mi az Isten nézek. Meg ugye az egy dolog, hogy azt mondjuk, hogy politikai korrektség. Ne bántsunk senkit, ne sértsünk meg senkit. De ez most már odáig fajult, hogy nem csak az információ van veszélyben meg a tudás, hanem szó szerint bármi. Tehát például láttam egy olyan videót, ahol szintén egy ilyen hát rózsaszínhajú social justice warrior elkezdi magyarázni, hogy a nyugat, az imperialista, gyarmatosító, gonosz nyugat a légkondicionáló ötletét az arab országoktól lopta el, meg az afrikaiaktól. Meg hogy a nyugat az igazából egy ilyen kulturális vámpír, ami semmi önállót nem tud teremteni, a fehér ember mindent másoktól lopott el. Szóval egyre inkább olyan irányba megy ez a hát diskurzusnak nem nevezhető ilyen szidalmazás, ami teljes mértékben a régi rendszerek rasszizmusára, meg ilyen, hát most kicsit keményebb például így a nácikra emlékeztet.
Nekem erre van két példám, aztán mehetünk tovább, hogy valahogy az amerikaiak meg a rómaiak egy birodalmat, meg egy államot tudtak erre felépíteni, hogy másoktól elvették az ötleteiket, és kulturális olvasztó tégelyként ugye csináltak belőle egy valami új monolit dolgot, és meglehetősen sikeres mind a kettő. Hogy az USA-ra sem mondanánk éppen, hogy egy sikertelen állam a római birodalom meg több mint 1000 évig áll fönn, szóval nehéz lenne azt mondani, hogy sikertelen.
Hát ha a jogfolytonosságot nézzük, akkor ugye hivatalosan 1809-ig létezik. Akkor nézzük meg, hogy mi számíthat egyáltalán rossz tudásnak. Tehát mi az, amire azt mondhatjuk, hogy az rossz.
Én bedobok erre egy másik kérdést, és aztán megcáfolhatok. A tudás ugye alapvetően információt jelent. Hogy te tudsz információt, és abból te kontextualizálva hozol létre egyfajta narratív valamit. Az információ önmagában lehet rossz?
Nem.
Nem.
Tehát kvázi, hogy bármit tudsz, bármilyen információval rendelkezel, az kontextus nélkül önmagából állóan az nem fekete-fehér, az nem lehet azt mondani, hogy az rossz, az rasszista, az kirekesztő, az bármi.
Hát attól függ, hogy hogy tálalod, meginterpretálod.
Igazából a tudás az, ez most egy kicsit ilyen filósofia példa, de olyan, mint a hazugság. Ami pedig olyan, mint a tűz. Melegít vagy éget, attól függ, hogy használod.
Igen, alapvetően pont az, amit most így beszéltünk, hogy a tudás az alapvetően egy kontextualizált információ. A kérdés a kontextus maga milyen. Hogy az és visszamehetünk a szándékos bántás vagy bármi más irányba, viszont nem tudom, szerintem kvázi rossz tudás nincs, most ez olyan, mint arról beszélni, hogy a németeknek ez rendszerint előkerül, hogy ki lehet adni a Mein Kampfot vagy nem. Hogy attól, hogy elolvasod a Mein Kampfot, te még nem leszel náci.
Ez így van. És ki is adtak egy ilyen...
Egy nagyon durván lejegyzetelt verziót, ami igazából igen. Egy történelemkönyv a Mein Kampf szövegeire építve.
Pontosan, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy nekem már nem maradt, mert konkrétan mire megtudtam, hogy ez létezik, azelőtt már elkapkodták az összes példányát, úgyhogy pedig kíváncsi lettem volna rá. Én olvastam az eredeti Mein Kampfot, de nem voltam lenyűgözve.
Igen, bár szerintem ott nem feltétlenül azért nem akarták újra kiadni, mert hogy nehogy valaki náci legyen, ha olvassa, hanem inkább az, hogy ugye a náciknak még most is van egy kultusza, és hogy nehogy olyanok vegyék, akik kvázi a kultusz miatt veszik, és mondjuk nem azért, mert kutatnák ezt a korszakot, vagy, vagy bármi más egyéb miatt.
Azt csak zárójelbe teszem hozzá, hogy aki szeretné olvasni a Mein Kampfot, az egyébként is megteheti. Ahhoz nem kell arról vitázni, hogy kiadhatjuk előre, vagy nem.
Igen, viszonylag könnyen elérhető egyébként.
Igen.
Most ötleteket nem adok, hogy ki honnan töltse le, de hogy nem olyan nehéz megszerzni, és több nyelven. De most csak arra akartam ezzel utalni, hogy alapvetően semmi ilyen tudást nem szabad elvetnünk. Vagy kidobni az ablakon. Mondván, hogy ez rossz tudás. Vagy, vagy valamiben, mert nem olyan a szóhasználata, amit ma azt mondjuk rá, hogy oké, okay, hanem mondjuk, nem tudom, nem elég politikai korrekt, vagy használni a kifejezéseket, amiket ma azt mondjuk, hogy nem lehetne, vagy hasonló, az nem jelenti azt, hogy az, az nem fontos anyag, vagy a maga idejében az nem volt esetleg.
Egyébként, ami most eszembe jutott, hogy esetleg nem-e azért tiltakoznak nagyon ennek a rossz tudásnak a, az újrakiadása, vagy bármilyen terjesztése mellett, mert hogy egyúttal szeretnék eltitkolni a történelmet. Mert hogyha te ezeket kiadod, ez végig is valahol kordokumentum, hogy az adott korszakban a társadalomról, meg egyéb dolgokról hogyan gondolkodtak az emberek, és hogyha ez bárki számára elérhető, akkor előbb-utóbb lesznek kérdések, és nem tudod azt mondani, hogy hát igen, már régen is ez volt, meg minden szép és jó volt, és nem tudom.
Vagy hogy nem volt minden régen rossz.
Igen.
De most már inkább ez a narratíva, hogy, hogy régen, régen minden rossz volt, és ma haladunk egy jobb felé. Igen, viszont a másik kérdés, hogy amit írtál, Bence, hogy ki dönt, tényleg, ki dönthet arról, hogy mi a rossz tudás? Erre van egy ilyen társadalmi konszenzusunk?
És egyáltalán ki dönthet együtt? Kinek van olyan hatásköre, hogy azt mondja, hogy ezt lehet tudni, ezt meg nem? Tehát most, most Fami, hogy egy kicsit úgy a, az ókorba menjek, Mikéi zsinat. Amikor ugye összeültek a Kelet-Római Birodalom legnagyobb vallástudósai, meg egyházvezetői, és eldöntötték, hogy innentől kezdve ez a négy evangélium mehet a Bibliába, a többi meg eretnek tudás. Mert ők így döntöttek.
Ha úgy veszük egyébként, Bence, most mondtad a történelem legnagyobb hatású és legbrutálisabb cenzúráját.
A Biblia.
Igen.
Igen, hogy pont amikor összeültek azon a zsinaton, és úgy döntöttek, az Konstantin volt ugye az elnöklő ráadásul.
Így van.
És úgy döntöttek, hogy mi az, ami maradhat, mi az, ami nem. És ugye rengeteg evangélium, rengeteg katolikus, vagy római katolikus vallási írás került a levesbe. Mert hogy nem tetszett az egyháznak, egyházak vezetőinek, a római császárnak, és még lehetne sorolni, hogy kinek nem.
Vagy igen, mert ha már kereszténységről beszélünk, akkor ugye ott van az, hogy a pogány irodalom, úgymond, vagy a pogány ünnepek. Tehát az, hogy most a húsvét, meg a karácsony az azokra a napokra esik, amikre, az nem azért van, mert az egyház egyszer csak kitalálta, hanem mert a pogányi szertartások általában ugye napfordulókhoz, évfordulókhoz, meg ilyesmihez kötődnek, és annak érdekében, hogy az egyház megszilárdítsa a hatalmát, úgy döntöttek, hogy egy ilyen kis appropriation-t hajtanak végre.
Akarod mondani, Bence, azért vannak ott, mert a jóisten úgy akarta.
Így van.
Igen.
Nekik el semmi közük, ez Isten akarata.
A jóisten és annak első helytartója és megtestesülése első nagy konstanti. Aki ugye úgy döntött. Igen, meg hát nyilván ugye könnyebb lenyomni az emberek torkán, ha valami olyanhoz igazítod, amit ugye már tudnak. Vagy ismernek. Igen, ezért ez érdekes, hogy ott volt egy egyértelmű, hogy a cenzúrákat, ha megnézzük a történelem során, hogy az inkvizíció is egy elég komoly cenzor volt egy időben.
Hát csak ők kicsit túlzásba estek, mert ők embereket is cenzúráltak.
Hát...
véglegesen.
Igen, a végleges cenzúra volt a probléma. És hogy, de aztán ugye lehetne itt emlegetni a különböző. Ugye volt Magyarországon is cenzúra nagyon sokáig, sőt, igazából a 89-ig csak cenzúra volt ebben az országban, mert hogy előtte a császári hatalom, aztán azért a Horthy rezsimet se lehetne szabad sajtónak nevezni, és ugye aztán a kommunisták alatt minden volt csak szabad sajtó, nem? Hogy itt alapvetően cenzúra mindig működött, és valamilyen szinten mindig beleszóltak abba, hogy mit írhatsz.
Most is van egyébként cenzúra. És ugye most általában a káromkodásokra szokták azt használni, de Például mi van akkor, amikor a káromkodás már olyan szinten beépül a mindennapi szóhasználatban, hogy nem számít káromkodásnak. Tehát így 20 év múlva ilyen az meg erős, meg kurva anyázós cikkeket fogunk olvasni, mert mindenki annyira használja, hogy a föl se tűnik. Tehát, hogy az mikortól nem lesz már így politikailag inkorrekt?
Ez egy érdekes kérdés, hogy káromkodás lehet, mint beépült szókincs jelen? Jó, ugye a magyar nyelv a bazd meg egy pont helyet használja, tehát igazából.
Így van.
Mikor azt pontozunk ezzel?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy van a káromkodásoknak az a válfaja, ami szerintem most már így nem tudom, elfogadott, nem tudok már rá jobb szót.
És mi az elfogadott káromkodás, és mikortól? Vagy kitől?
Hát ez amit én azt mondom, és valaki azt mondja, hogy basszus, hogy valami, hogy azért szerintem már úgy nem néznek rád nagyon párde szemmel. Az, hogy nem tudom, valakinek az anyját cidod, az még igen, az még most sem elfogadható.
Igen, valóban, amikor basszus, az például teljesen bevett szófordulatnak számít, élő szóban, mert nyilván ugye, írásban nem.
Vagy, mert ugye a zene is használja.
Igen.
Vagy nem tudom, az, hogy most valakinek már azt mondod, hogy hülye, hogy azért ez már nem úgy bántó, mintha nem tudom, mit mondanál rá.
Igen, csak ellipszilomos évvel írd.
Igen.
Igen, ezt a mizgacsától is tudjuk, hogy az, aki a hülyét az ajtóra pontos évvel írja fel, az már menthetetlen. Mondja ugye Máris szomszéd tisztára.
És milyen igaz?
Igen, viszont most én földobnék egy kérdést. Ugye arról beszélünk, hogy ma szabad a sajtó. Mert ugye ez a demokrácia egyik alapja. A szabad véleményt és a szabad sajtó. Szabad a sajtó?
Nem.
Ott a mai nem. Sajtónál van-e cenzor?
A tulajdonos. Ha más nem...
Által kinevezett főszerkesztő, de igen.
Igen, tehát hogyha amit én nincs is az adott kormánynak bármiféle sajtót korlátozó rendelete, akkor egyszerűen amilyen nézeteket vall a tulaj, vagy aki a pénzt adja, vagy bármi, egyszerűen olyan témájú, meg olyan nézőpontú írások fognak születni.
Kezdjük ott, hogy a cenzúrának vannak több fajtái. Tehát elméletileg ma sajtószabadság van. Akárki akármit mond, nincs olyan, amivel szabályoznak. Nyilvánvalóan az egyik legrosszabb fajta, amikor az öncenzúrára van bízva az ember, mert talán az sokkal veszélyesebb, mint amikor megmondják, hogy miről írhatsz, hogy miről nem. És ugye főleg ugye szerintem ez volt inkább jellemző ugye a Kádár korszak legvégén, ugye amikor vagy a Kádár korszak meg többségében, hogy tehát nincs megmond. Persze voltak témák, amikről nem lehetett, a többségében ez az öncenzúra működött. És igazából szerintem ez a legrosszabb, amikor az emberek tényleg azt érzik, ők maguk döntik el, hogy hát most erről lehet jobb, hogyha nem írok, vagy erről azért nem írok meg. De ha megnézzük, szerintem valamelyest ennek a mérték, az öncenzúra mindig jelen van. Ennek nyilván újságírótól, vagy az adott cikk szerzőjétől függ, hogy ez mennyire megy bele. Most nézzük meg, nyilvánvalóan több államban, ahol azt mondjuk, hogy a demokrácia és a sajtószabadságnak elég magas a foka, nem véletlen, hogy ott is vannak tényfeltáró riportok, gondolom van olyan, ami nem jelenhet meg, persze ugye a főszerkesztőnek az egyik feladata, hogy mi az, ami átmegy, és mi az, ami nem mehet át. Tehát nyilvánvalóan ez befolyással lehet rá. Úgyhogy én ezt emelném ki, és mi volt itt a kérdés?
Ha már most ezt mondtad, Beni, akkor ugye ott van a Pentagon Papers-ről a film. Ugye Bence, te tudod a címét, hogy emlékszem, Meryl Streepel, meg Tom Hanks talán.
A mire, bocsi?
Pentagon Papers, a cikk, segítsen már valaki.
Pentagon Papers film?
Igen. Az egy nem olyan rég, egy 4
éves. Pár éves.
2003-as, és ez Pentagon.
Nem, ez 2010-valahányos.
Igen.
Pentagon titkai.
Pentagon titkai, 2017-ben, jól tippelt, hogy 4 év. A Pentagon titkai, hogy ugye ott van benne...
A post.
Igen, az angolja. Ugye ott van benne pont ez, hogy a Washington Post tulajdonosa azon tipródik, hogy vajon kiadhatják-e a tényfeltálló riportot. Mert egy hiába szerzik meg az anyagot, ugye kérdés, hogy kiadhatják-e.
Most ezt elmondhatnám, hogy ez pont ugyanolyan, mint mondjuk, ha most nagyon maradjunk szakmán belül, hogyha találsz egy bizonyos forrás anyagot, és fölmerül benned, hogy az lehet-e most publikálni. Tehát alkalmas-e arra a közeg, hogy te azt publikáld, vagy pedig inkább célszerű vele várni még egy kis időt. És akkor nyilvánvaló, erre mondtam, tehát, hogy az öncenzúra, ha így nézzük, akkor csak van. Tehát, hogy működik, nyilván ennek a mértéke megint más. Itt akkor hoztunk itt erre egy nagyon jó példát. Tehát, vagy hogy megérette arra a társadalom, vagy az adott közösség, hogy te mondjuk azt felhozd. Ugye erre mondták példának, hogy volt, nem is tudom, ki mesélt, hogy nem tudok pontos település, meg nevecsatát, szóval itt teljesen anonim marad a dolog. De ha jól rémlik, akkor talán volt egy közösség, akinek volt egy lelkész vagy papja, akit megbecsült tagja volt a közösségnek. Hát aztán így nem tudom, hogy még az élete végénél, vagy miután elhunyt, kiderült róla, hogy ő az előző rendszerben ügynökként tevékenykedett. És hogy most ez lehet, hogy egy kutató mondta, és lehet, hogy így feltette a kérdést, hogy most dilemmába került, hogy akkor most nyilvánosságra hozzák az adatot, nem, mi történjen ezzel, mert egyszerűen ott van az, hogy amúgy ő a közösségnek egy megbecsült tagja volt, és szerették az emberek. Mindeközben meg mondjuk tett olyan dolgot, ami mondjuk erkölcsileg nem biztos, hogy azt mondanánk rá, hogy teljesen jó, amit csinál. Úgyhogy nyilván itt így felmerülnek a kérdések, és akkor az ember is végig gondolja, szóval ez nem, sajnos nem olyan egyszerű, de lehet, hogy 30-40 év múlva már sokkal szabadabban, vagy több tapasztalattal a hátunk mögött nyilván okosabbak leszünk, de tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt az egész folyamatot.
És ezzel félig magáról, mondjad nyugodtan.
Ja, ennyit akartam.
Ezzel félig meddig meg is válaszoltad az előző kérdést, vagy a kérdésemet, hogy ugye a tudomány szabad-e? Mert hogy technically, ugye leírhatod ezt is, például most az a példa, amit mondtad, ez tök jó. Ez leírhatod, és senkinek egy szava nem lehet, mert ez történt, ez volt, ez egy tény. A kérdés az, hogy ez nem-e, hogy ez morálisan belefér-e, vagy hogy értitek, mire akarok gondolni. Mi a helyzet a Wikileaks-szel?
Szeretnék közbevágni, Ádám. Tudod-e, hogy az amerikai első alkotmánykiegészítésben meghatározott szólásszabadságnál mik számítanak kivételnek? Mik azok a dolgok, amik nem esnek a szólásszabadságának védelmébe? Azt mondja, obszcenitás, csalás, gyermekpornográfia, bűncselekményre való felbújtás, plágium, becsületsértés, illetve ez a commercial speech, ami kb. Ez a reklámszöveg, vagy ez a hirdetőszöveg. Meg a mindenkori amerikai elnök, illetve elnökjelölttel szembeni erőszakra való felbújtás. Mert azért konkrétan börtönbüntetés jár, mert terrorfenyegetés miatt lecsuknak.
Én most már terrorizmusnak hívjuk, ezt régen nem így hívtuk.
Régen hárulásnak hívtuk, most már terrorizmus.
Domestic terrorism, ugye ez a...
De visszatérve a Wikileaks-re, az azért, megint várjál. Más...
Szerintem ki akar jutni ezzel valahova, én sejtem, de kíváncsi vagyok.
Igen, a Wikileaks-hez, hogy ugye ott rengeteg olyan információ jelenik meg, aminek egyébként nem lenne szabad. Mert pont azért leaks a neve, mert ez a Pentagon Papers kategória, hogy aki azt kiadja, ugye annak idején a Washington Post ezzel hazárulást követette. Mert azt nem lehetett volna kiadni, viszont a...
Illetve ugye ez a bíróság beüzdít, hogy a kiszivárogtató követi el a bűncselekményt, és nem a föltöltő.
Persze, hogy lehet. Nyilván az a hibás, aki szivárogtat első körben. De ugye a Wikileaks-nél erre akartam kiukadni, hogy ők mindig azt mondják, hogy de hát sajtószabadság van. Csak éppen vannak olyan kategóriák, amiket a First Amendment nem, hogy nem véd, hanem egyenesen elutasít. Mint például ezt, amit ők csinálnak. És mégis, hogyha nem csinálnák, akkor sokkal, hát hogy mondjam, sokkal kevesebb valódi információk lenne arról, hogy hogy is működik ténylegesen ez a világ. Tehát ez valahol hasznos, de közben bűncselekmény is.
Igen, Benny, mire gondoltál?
Ezt akartam, de nyilvánvalóan a levéltározás tekintetében is nem azért hoztak számos szigorítást, hanem pont is vannak az adatvédelmek pont emiatt. Tehát nem egyszerű. Így van a Wikileaks, meg tudva levő, és ki is lett jelentve, hogy olyan adatokat is közölt, amiket nem feltétlen legális úton szereztek be.
Igen, én a Wikileakshez két dolgot tennék. Az egyik az, hogy ugye ők azt állítják, hogy ők csak információt közölnek, ugye nem kontextualizálnak, visszatérve ugye a Yale dokumentum tárára. Tehát ők csak megosztják vele, te döntöd, hogy mit kezdesz vele. A másik, ami, és nekem ez a legnagyobb baj egyébként a Wikileaks-el, mert alapvetően szerintem tök jó ez a fajta szivárogtató dolog, legalábbis kutatóként ez rettentő hasznos tud lenni. De a problémám nekem az, hogy valamiért a Wikileaks mindig amerikai és nyugat-európai dokumentumokat szivárogtat.
Hát igen.
Nem nagyon hallottam még orosz államtitkok kiadásáról Wikileaksnek, meg kínai államtitkok kiadásáról Wikileaksnek, és ez viszont nekem az a bajom, hogy így, és annélkül, hogy ez kontextualizálná az egész rendszer, ezzel gyakorlatilag az történik, hogy a Wikileaks alássa a demokráciát. Mert amit most mondtál, Benci, az első amerikai alkotmány kiegészítés, ami védi a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, stb. Ugye az gyakorlatilag ezeket a dolgokat, amiket a Wikileaks-re kiszivárogtatnak, gyakorlatilag azt mondja, hogy de ez nem esik bele ebbe a kategóriába. A Wikileaks meg azt mondja, hogy de.
Igen.
És ez a demokráciának a fékek és ellensúlyok, vagy fékek és egyensúlyok rendszerének a megbontására irányul. Mert ugye, ha valakinek meglepően demokrácia, nem azt jelenti, hogy minden szabad. Azt anarchiának hívjuk.
Egyébként megint csak ajánlani tudom Alexis de Tocqueville-nak a demokratikus despotizmus könyvét, rendkívül tanulságos. És pontosan erről szól, hogy mitől lesz valami igazi demokrácia, és mik a hátulütői annak, hogy demokráciában él egy társadalom.
Na, ezért akartam még hozzászólni, csak nagyon elkanyarodtatok a Wikileaks-el, hogy a tudományos életben van-e cenzúra, hogy szerintem amiről nem beszéltünk, hogy most jó, az félig meddig az öncenzúra tárgykörébe tartozhat, hogy valahol az is cenzúra, hogy kvázi te milyen szellemben, vagy milyen történetíró iskolát követve írod meg, amit írsz. Hogy értelemszerűen nem azt mondom, hogy tényeket hallgatnál a történész, mert hogy ez így hülyeség, de hogy azért úgy interpretálod az adott dolgokat, ami a te világrendszeredbe és felfogásodba beleillik.
Ez lehet valid.
Igen.
Ez ugye a kontextualizáció problémája.
És nem mondom, hogy... Nem.
Ezért vannak ugye a történészi szakmában is ugye bizonyos kritériumok, amiket elméletek követik el.
Igen, meg egyébként szerintem valahol nem tudom, tehát hogy a nem feltétlenül rossz az, hogyha valami keretrendszer mentén haladsz, még hogyha ez egyfajta öncenzúra is. Mert hogy legalább akkor kerek egész a mondandód, és hogy igazából szerintem arra kéne törekedni, hogy azért, mert a másik máshogy gondolkodik, ne mondjuk azt, hogy az úgy nem tudom, ne olvasd, nem jó. Ugyanez a szocialista időszak alatt született tudományos munkákról, hogy igen, le kell róla venni a marxista-leninista eszmét, és onnantól kezdve még igenis lehet használható. De hogy azért, mert nem tudom, egy adott érába születtek, nem kéne leírni az adott művet, vagy akár az adott szerzőt. Csak megfelelő kritikával kell olvasni.
És ez szerintem tök jól átvisz minket a biztonságos információ kérdéskörére.
Így van. Ahol ugye az a kérdés, hogy egyáltalán létezik-e, vagy lehetséges-e ez, hogy biztonságos legyen az információ. És hát elég messzire kiukadtunk attól a hát PC dologtól, hogy mi számít rasszizmusnak, meg mi nem. Úgyhogy onnan hoznék fel egy példát. Mondjuk a régi Looney Tunes rajzfilmek, vagy Tom és Jerry. Nem tudom, ismeritek-e azt a fogalmat, hogy blackface.
Igen. Ez na, ugye, aki... ha valakinek nem volna meg, mondjad Bence?
Mondjad akkor nyugodtan.
Ugye ez gyakorlatilag az a karikaturisztikus fekete ábrázolás, amikor ugye ez a széles nagy ajkakkal, széles orral ábrázolják, nagy lapáttenyérrel, háziasszonynak öltözve, és hasonlók, ami ugye a régi Looney Tunes és Disney rajzfilmekben elég gyakran előfordult.
Igen, és ugye ez egy intelligens ember erre azt fogja mondani, hogy hát akkor ez volt a világ. Tehát akkor ilyen volt a közízlés. Nyilvánvalóan ez ma nem elfogadható. Tehát ez nyilván egy rossz dolog. De itt is ugyanaz a példa, amiről szerintem már beszéltünk valamelyik podcastben, hogy ezek a nagyhangú PC fotelharcosok a mai kornak a szemléletével nézik a múltat. Tehát szerintük a 40-es, 50-es, 60-as évek rasszista ábrázolásainak tilos lett volna megszületnie, mert mi az, hogy rasszizmus? És az, hogyha a mai
kornak... Illetve nem is tilos megszületnie, ma már ezeket nem szabadna senkinek sem megmutatni.
Igen, vagy nem szabad senkinek megmutatni, igen. Úgyhogy... Úgyhogy tényleg lassan ott tartunk, hogy ezeket a régi értékeket azért kell majd megsemmisíteni, mert hogy a Twitter checkmarkoknak akkor jobb lesz egy 5 percig az élete. Aztán majd hiszűznek valami máson.
Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy vajon hogy lehet ezeket dolgozni bizonyos, hogy ezt biztonságos-e ma? Vagy nem biztonságos, mitől lesz még biztonságos? Tehát ha például egy ilyen rajzfilmet leadok, és előtte van egy disclaimer, hogy nem tudom, érzékeny kontentet tartalmaz, és nem a mai kor szellemiségét tükrözi, akkor azt például biztonságosan tettem? Ez kicsit olyan kérdés, mint hogy ugye valakinek gyereke születik, és hirtelen minden sarokra ilyen műanyag védőizé, vagy ilyen gumivédőizét húz. Hogy a gyerek, amikor elindul, akkor...
De felhívod rá a figyelmet. Lehet ez egy kicsit olyan lesz, mint amikor elmondják, hogy nem tudom én, felfedeztek egy aszteroidát, ami nem tudom én, veszélyes lehet arra vonatkozóan, hogy becsapódik a Föld, vagy találkozik ugye a Földnek, meg ennek az aszteroidának a pályája. És nyilván, hogy ott is sokszor leírják, vagy nem tudom én, amikor ilyen hosszú távú földrajzi esemény, vagy csillagászati eseményről van szó, nyilvánvalóan tudjuk, hogy a napunk egyszer ki fog hunyni, de ezt mindig odírják, hogy nem kell aggódni, mert ez még nem a mi életünkbe következik be. Jelen tudomás.
Sőt, igazából szerint. Az unokáid életét se kell félteni, mert...
Így van, mert milliárd évekbe kell ezt számolni, és nyilvánvalóan nem, mindenkinek más az érzelmi világa, az, hogy hogyan bír bizonyos eseményeket, és a többi. És nyilvánvalóan itt fölhívod rá a figyelmet, igen, hogy ebbe egy olyan tartalmak lehetnek, ami mondjuk a mai kor gondolkodásának nem megfelelő. Most, hogyha lehetne keresni nyilván filmeket, esetleg sorozatokat, vagy különböző irodalmi műveket, vagy drámákat, és lehet, hogy igen, egy-kettőn megbotránkozunk. Most nézzük akár nagyon jó példa itt erre a latin szövegek. Hát aki olvasott már ilyen szöveg, ha nem is latin nyelven, de magyar nyelvű fordításba, hát úgy vannak igazán pajzános történetek ezekben a művekben, és hát nyilvánvalóan, amikor mondjuk ha ezt nézzük a korai középkorba, hát nem biztos, hogy nagyon szívesen ajánlották volna, vagy akár nem tudom én 17. században teljesen másképp gondolkodnak erről, vagy másképp gondolkodnak erről a nem tudom én a felvilágosodás időszakába,
az ipari forradalom,
vagy pedig mai nap is teljesen másképp értelmezzük azt. Tehát lényegében nem biztos, hogy nem feltétlen jelenti azt, hogy ha most valaki erre azt mondja, hogy hát de hogy ez rossz, persze, hát a mai gondolk, az ő felfogása szerint ez nem egyezik az ő értékrendjével. És nyilvánvalóan persze, innen nézzük, tehát hogy ez ugye sokszor nehéz, hogy elvonatkoztassunk is az adott korszellemünk, de ez nem feltétlen azt jelenti, hogy az jó. Tehát most attól, hogy azt tekintjük, hogy mondjuk a rabszolgaság intézménye milyen sokáig működött, és azért valljuk őszintén burkoltan, nem burkoltan, mai napig is jelen van.
Nem tudom, hallottatok-e arról, hogy a NASA is beleszállt ebbe a politikai korrektségbe, hogy megváltoztatják bizonyos csillagalakzatoknak a neveit, mert hogy sértőek. Itt van például az Eskimo csillagköd. Azért hívják Eskimo csillagködnek, mert úgy néz ki, ha a Földről nézed, mintha egy ilyen Eskimónak az arca lenne ezzel a... hogy is hívják? Ezzel a parkát, ezzel a jellegzetes Eskimo kapucnival lenne így körülvéve. Egy nagyon látványos kis csillagköd.
Hát, ha nagyon akarom a bogalóban.
A Twitter, az amerikai kaliforniai baloldaliak kitalálták, hogy a sérti az Eskimókat, tehát a NASA szépen át fogja nevezni a tudományos nevére, ami NGC-2392. Ugye mennyivel szebb?
Remekül csengél, legördül a nyelvedről. Mint Elon Musk gyerekének a neve.
De nem ez a legjobb, hanem most rá akartam kattintani a cikkre, amit előtte olvastam. 451-es kód törvényi okok miatt nem elérhető. Mert hogy észlelte, hogy az én IP címem az Európai Unióból jön, tehát a General Data Protection Regulation értelmében én ezt nem nézhetem meg.
Már igen, ez elég gyakori mostanában.
Igen, de érted, most ez egy nagyon... nagyon jó ilyen hirtelen példája ennek is, hogy ezt mitől kellene védeni, hogy a NASA átnevez egy csillagködet? Vagy ez mitől a nemzetbiztonsági érdek?
Az nemzetbiztonság, ez ugye az Európai Uniónak van egy borzasztó szigorú adatvédelmi szabályzata. Ugye ez az Article 13 néven futott régen, talán most már új neve van, ha jól emlékszem.
Hát igen, régen a 13, csak utána átalakították, mert rájöttek, hogy az internet népe nem nagyon szeretné, hogy ekkora szabályozást vezessen.
Igen, cserében még szigorúbb lett.
Igen.
És ugye emiatt rengeteg olyan oldal és tartalom van, ahol netes a hozzáférhetőség. Például, ha valaki instagramozik, akkor ugye ott van ez az Instagram Music funkció talán, amit rendszerint látsz, hogy a te régiódban nem elérhető. Mert ugye? Már nem. Szóval igen, ez egy érdekes adatvédelmi dolog, amit kicsit talán túl szigorúan sikerült, és kicsit talán nem gondoltak végig az EU-s.
Hát ugye ilyenkor, ez történik akkor, amikor ilyen 70-80 évesek eldöntik, hogy az interneten mi számít biztonságosnak.
Igen. Most kicsit visszamegyed egyébként, mondjad.
De hát itt amikor a nyomógombos telefonon még nem jutottunk úr, de már a digitális világ uraiként azt mondjuk, hogy mit lehet és mit nem. Aki meg abban nőtt fel, az meg kussoljon.
Szóval kicsit visszakanyarod egyébként, hogy ez a biztonságos információ, amit ugye Benny elkezdett, hogy az a baj, hogy ha bárhogy jelzed, hogy valami nem megfelelő tartalom mai korunkban, nem ez a jó szó, de most használjuk ezt, akkor tulajdonképpen te felhívod a figyelmet a tartalomban lévő problémás elemre. Ami nem jó, mert az emberek nagy része úgy elmenne mellette, mint a sit.
Igen.
Ha viszont nem hívod föl rá a figyelmet, akkor jön egy másik réteg, aki azt mondja, hogy de hogy ez viszont rasszista, vagy nem jó, vagy kirekesztő.
Én inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül a figyelmet kell felhívni, hanem szerintem a biztonságos információhoz vezető úton a legelső lépés az oktatás, hogy igenis vegyünk elő kényes témákat megfelelő életkorba, és megfelelően érzékenyítve a diákokat, meg elmagyarázva nekik, hogy esetleg amit ott látnak, hogy azzal mi a helyzet, és hangsúlyozva, hogy ez nem követendő példa.
Örülök, hogy az érzékenyítés szót használtad, ugye ezt egy egészen más kontextusban használjuk ma, társadalmi érzékenyítés címen. Viszont valóban, amit mondasz, hogy egyfajta idézős történelmi érzékenyítésre szükség volna, ami meg arról szólna, hogy az előző generációkkal szemben és a korábbi történelemmel szemben egy más hozzáállást kéne alkalmazni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a történelem oktatás, ami ugye eléggé perifériára szokott kerülni mostanában.
Azt akarom mondani, hogy kvázi az adott korszellemre kellene felhívni a figyelmet, hogy, hogy ne lepődjön meg az illető, hogyha ilyennel kerül szembe, és hogy tudja a helyén kezelni.
Igen, viszont ez ugye pont arra van a szükség, hogy az embereknek kvázi egy sokkal, nem tudom, minőségi történelmoktatást adjunk, és egyfajta olyan történelmi tudat, ez úgy rosszul hangzik, alakuljon ki, vagy alakítsunk ki, ami, amire szükség volna, ami, ami nem fekete-fehéren szemléli például a világot.
Igen, de szerintem, tehát, hogy nem feltétlen csak a történelem oktatásban, vagy a történelem részét kellene, hanem ezt így unblock egységesen, hogy ha nem tudom, irodalomongrán, ha nem tudom, művészeteknél, vagy bárhol előkerülnek ilyen dolgok, akkor igenis érdemes megállni, és hogy, hogy megbeszélni a diákokkal, hogy, hogy mi a helyzet.
Igen.
Igen.
Ez egyébként egy jó út volna. A másik, ami nekem eszembe jutott egyébként, hogy szerintetek el fogunk oda jutni, amikor bizonyos könyveket már csak olyan kiadásba lehet kiadni, mint az emlegetett Mein Kampfot? Szóval rájegyzetelik?
Hát...
Tehát például egy Lovecraftet képzeld el, amikor majd csak úgy lehet kiadni, hogy tele lesz történelmi magyarázó jegyzettel.
Hát ez teljesen tönkretenni az egészet. Tehát én ugye nagyon szeretem Lovecraftet. Mindannak tudatában, hogy betegesen
rasszista volt.
De betegesen rasszista volt.
És én soviniszta is, igen.
Amikor, hát figyelj, amikor...
Mert az ő idejében amikor... úgy hittek, hogy férfi.
Nem, képzeld, már az ő idejében is azt mondták, hogy oké, hogy rasszista, de ez már kicsit sok.
Igen, tudom, hogy Lovecraft már akkor sok volt mindenkinek. A hímsovinizmus és a rasszizmus is egyébként.
Szóval, hogy a nem tudom, nemrég olvastam tőle egy ilyen novellát, amikor leírja, hogy olyan volt, mint a teli hold alatt ungabungázó, táncikáló négerek, és akkor tudod, így önkéntelenül felröhögtem, de közben éreztem, hogy azért ez már abban a korban is kicsit erős. De érted, ennyi lenne a titka, hogy tudjuk, hogy igen, nagyon rasszista. Szabad ilyet csinálni? Nem. Szabad ilyet mondani? Nem. De az nem az a megoldás, hogy eltöröljük. Nem, ezt tudni kell a helyén kezelni.
Viszont ugye viszonylag az, amit Fanni mondott, hogy igazából arra kéntem az embereket, hogy ezeket, hogy a világot komplex módon szemléljék, és hogy fogadják el, hogy korábbi korokban mások voltak a normák. Mert ez a latin szöveket...
Kimondtad a kulcsszót.
Igen?
Kimondtad a kulcsmondat.
Hogy a más korokban mások voltak a normák?
Persze.
Igen, mert pont emlegeted ugye a latin szövegeket, hogy... Az antik római birodalomban szerintem elképesztő nyitottság volt témák terén.
Igen. Gyakorlatilag... Amíg nem a császár szidalmaztad, addig azt mondtál, amit akartál.
Igen, de hogy gyakorlatilag egy olyan szintű befogadó és nyitott társadalomról beszélünk, amivel, bocsánat, de tényleg csak az Egyesült Államok fénykora vetekszik.
Azt mondanám inkább, hogy amíg nem jött a keresztény erkölcsiség, akkor nem is az, hogy nyitott volt, hanem hogy kvázi nem érezted úgy, hogy neked azért most rosszul kéne érezned magadat, mert olyan témákról beszélsz, amiről nem szabadna, mert hogy lehetett.
Igen. És hogy valahol inkább erről kéne példát venni, hogy bármilyen témáról lehet beszélni, bármi meg lehet szólalni, bármiről lehet vélemény nyilvánítani, amíg azt egy kulturális stílusban teszed, és úgy teszed, hogy kvázi nem kirekeszted a többieket a vitából, amit az elindít. Mert hogy alapvetően itt ma már nem tudsz olyan mondatot megfogalmazni szinte, ami valakinek nem volna sértő. Ha nagyon szigorúak akarunk lenni.
Ez sajnos így van.
Mert bármit mondasz, bármit teszel, valaki fölkapja rajta, föl tudja rajta kapni a vizet, ha akarja.
És ugye miután ilyen korban élünk, ezért ennek hangot is adnak, és jön a többi mob, mert
nyilván ez ugye a... Ugye ez a social médiának egy furcsa jelensége, de ezt lehet, hogy a masztagadók, az oltástagadók, a vírustagadók.
Igen.
Ugye ez rettető aktuális dolog éppen, így a Covid kapcsán, hogy egyszerűen nyilván a probléma az, hogy sok ember könnyen eléri egymást, és így megtalálják egymást, és kvázi felerősödik a hangjuk. A másik egyébként, hogy ami nekem eszembe jutott erre, hogy én is valamikor elgondolkodok, hogy kommentálni kéne valahol, de inkább nem teszem. Ez, bocsánat, de valahol az intelligencia egyfajta fokmérője.
Nem tudom, olvastad-e azt a cikket, Ádám, egyébként pont erről volt szó, hogy rengeteg nagyon értelmes, nagyon okos ember is használja az internetet, de mégiscsak a...
Basztak kommentelni!
Hát mégiscsak olyan kommenteket látunk, amin hát kicsit felszalad a szemöldökt, hogy ez hogy a fenébe kerülhetett oda meg. Miért nem száll vitába senki ezekkel a... hát másmilyen emberekkel, legyünk PC-k, másmilyen emberekkel, nem idióták, másmilyen emberek.
Más vélemény.
És a cikk annyit írt, hogy azért, mert az intelligens ember előbb-utóbb belefárad, mert a hülyék azok állandóan tudják azt a véleményüket hangoztatni, amit éppen kinéztek maguknak. Az okos ember meg egy idő után azt mondja, hogy tudod mit, nem érdekel. Nekem erre nincsen időm, meg van fontosabb dolgom.
Igen.
És akkor onnan jön az, hogyha mondjuk egy virológus feltölt egy videót Facebookra, ahol közérthetően elmagyarázza, hogy azért kell maszkot viselni, mert csökkenti a fertőzés kockázatát, stb. Mindezt elmondja mondjuk 3 percben, amit az átlagember is tud még fogni aggyal, és 99%-ban olyan kommenteket látsz, hogy de hát a szomszéd Mariska néni azt mondta, hogy ő maszk nélkül is tök jól van, hát nekem is semmi bajom nincsen, pedig már nem tudom én, 50 éve cigizek, azt nincsen Covid. Szóval az okos ember egy idő után erre azt mondja, hogy akkor legyél úgy, ahogy vagy.
Igen, mondjuk én ugye tartom, hogy az ismeretterjesztés és az edukálás egy nagyon fontos dolog. Probléma az, hogy valóban az, hogy egyszerűen van az a pont, amikor nem éri meg leállni valakivel vitatkozni. Bár érdekes egyébként, hogy a trollok és a nagyon-nagyon-nagyon butaságokat terjesztő emberek között van az óriási különbség, hogy a troll, ha leállsz le vitatkozni és értelmes stílusba teszed, akkor elszalad.
Egy idő után, igen.
Még nem is kell neki idő. Ha olyan stílusban válaszolsz neki vissza, amivel ő nem tud mit kezdeni, mert nem fröcsöksz, akkor feladja. Ugye abban a pillanatban. Nyilván, ha beleállsz és elkezdesz vele anyázni, akkor hát akkor... Ugye, ha valaki nézi a What We Do in the Shadows-t, akkor ez egy nagyon furcsa verziója az energiavámpírnak és az internet trollnak. Aki ugye ebből nyeri az energiáját, hogy embereket szív le az interneten. Igen.
De aztán majd emberére akad egy troll. Egy
valódi trollban, igen. Spoiler alert. Szóval, hogy ugye... Viszont ott vannak azok az emberek, akik tényleg elhiszik ezeket a butaságokat, és nem csak gonoszkodni akarnak, vagy trollkodni akarnak, és velük viszont nincs egyszerűen értelme leállni ezt lejátszani.
Igen, mert ugye azt hiszem arról is volt már szó, hogy ez a tudomány szkepticizmus, hogy már annyi minden kering a neten, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy mi igaz és mi nem, ami egy pontig teljesen rendben van, sőt, a tudományra szemben illik szkeptikusnak lenni, mert pont attól fejlődünk mi is, hogy megkérdőjelezzük az új dolgokat. Csak hát most már ugye átcsapott abba, hogy brit tudósok mondták, hogy meg és akkor az úgy jó.
Igen, ez a brit tudósok mondták, ez ugye egy ilyen klasszikus...
Igen. Mondjuk a Brexit, óta elég kevés brit tudósos dolgot láttam, csak úgy...
Azóta nem jutnak ki, mert nem tudják magukat bevásárolni az európai lapokba. De igen, tehát nyilván a szkepticizmus egy fontos dolog, meg jó dolog, csak észszáll.
Ha tetszett a mai beszélgetés, akkor lájkoljátok, szívecskézzétek, attól függ, hogy melyik platform. Hallgatjátok, de kövessétek be a csatorna Facebook, Instagram, de YouTube csatornáját. Tegyétek ezt mindezt azért, hogy további tartalmakhoz jussatok, illetve hát, hogy a YouTube-on elérhető képes, videós, színes, szagos anyagokat is megnézhessétek, és találkozunk jövő hét.
Bence?
Namaste.